Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünket a 128. Zsoltárunk éneklésével kezdjük. A 128. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. Maradva hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak hallgassuk kérdéseit és feleleteit. A 28. úrnapjából olvasom-e kérdéseket és feleleteket, amelyek a sákramentumokhoz kapcsolódnak, azokon belül is az Úr szent vacsorájához. Mi módon emlékeztetés tesz bizonyossá téged az Úr szent vacsorája afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozatában és minden ő javaiban neked is részed van? Úgy, hogy Krisztus maga parancsolta nekem és minden hívőnek, hogy együnk ama megtöretett kenyérből és igyunk ama pohárból az ő emlékezetére, és ehhez azt az ígéretet fűzte, hogy először az ő teste a keresztfán én érettem olyan bizonyosan megáldoztatott és megtöretett, vére pedig kiontatott, amilyen bizonyosan szememmel látom, hogy az Úrnak szolgálja a kenyeret számomra megtöri, és a poharat nekem nyújtja. Továbbá, hogy ő az én lelkemet a maga megtöretett testével és kiontatott vérével olyan bizonyosan táplálja az örök életre, amilyen bizonyos az, hogy én az Úr szolgájának kezéből az Úrnak kenyerét és poharát, mint Krisztus testének és vérének velem között bizonyos jegyeit kapom, és testi szájjal magamhoz veszem. Mit jelent Krisztus megfeszített testét enni és kiontott vérét inni? Nem csupán azt jelenti, hogy Krisztus szenvedését és halálát hívő lélekkel elfogadjuk, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet nyerünk, hanem ezen kívül azt is, hogy a Krisztusban és mi bennünk egyaránt lakozó Szentlélek által egyre jobban egyesülünk az ő drága látos testével, úgyhogy mi, ám bár ő a mennyekben van, mi pedig e földön vagyunk, az ő testéből való test és az ő csontjaiból való csont vagyunk, s miként testünk tagjait egy lélek, úgy minket is egy ugyanazon szent lélek éltet az örök életre és kormányoz. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket, csendesedjünk el, imádkozzunk eképpen. Hálaadással dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, hogy újra együtt lehetünk a te házadban, ahol te magad szólalsz meg, és te magad erősítesz bennünket, ígéd által, és most a sákramentumok által is. Dicsőítünk téged azért, mert megtartottál, dicsőítünk téged azért, mert újból és újból szavaddal keresel, dicsőítünk téged azért, mert tudhatjuk, terved van velünk. Engedd ezt a tervet megismernünk, felismernünk, és könyörülj meg rajtunk, hogy engedelmes szívvel hadd simuljon bele a mi életünk, a te gondolataidba, a te terveidbe. Könyörüljél meg rajtunk, hogy mindaz, ami ma itt közöttünk és velünk történik, hadd szolgálja a te dicsőségedet, hadd adjunk szívünkből neked hálát, hadd kérjük a te segítségedet, és hadd dicsőítsünk egyedül téged. Légy ebben nekünk segítségül, légy gazdája a mostani összejövetelünknek is szent lelked által. Amen. A 329. dicséretünk második versének éneklésével készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. A 329. dicséretünk második versét énekeljük, nem éltem még e föld színén. Hallgassuk meg Máté evangéliumának 28. fejezetéből, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Nagy szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben Kollát Kornél testvérünket és feleségét Helgát, akik Adél nevű kislányukat, és Pintér András testvérünket és feleségét Bettinát, akik Viola Zóra nevű kislányukat hozták ezen a mai napon ide közénk, hogy a Szent Keresztség sákramentumában részesüljenek. Kedves testvéreim, újból és újból elhangzik közöttünk, hogy megtanuljuk, hogy megértsük, és hogy helyesen éljünk vele, hogy a sákramentumok jelek. Nagyon szépen tanít erről bennünket hitvallásunk, a Heidelbergi KT. Ezen a vasárnapon éppen a másik általunk használt sákramentum magyarázatát hallhattuk, az úrvacsora sákramentumáról szólt, a kérdés és a felelet, de a két sákramentum, a keresztség és az úrvacsora egy azonos módon jel számunkra. Méghozzá nem is akármilyen jel, a hívő ember számára a sákramentumi jel, akár a keresztség, akár az úrvacsora, a legfontosabb jel, amelyre mi életünk folyamán figyelünk. Jelzésekkel teli világba élünk, ahol mindenféle kis szimbólumok, táblák egyfolytában információkat szórnak felénk, és mi hívő emberek is gyakran esünk abba a hibába, hogy sokféle jelt és jelzést fontosabbnak tartunk annál, ami számunkra a legfontosabb kellene, hogy legyen. A sákramentumi jel a hívő ember számára, amikor megérti annak a titkát, a legfontosabb jellé kell, hogy váljon. Úgy a keresztség, mint az úrvacsora. Mert mind a két jel megerősítő jel. Olyan megerősítő jelek ezek, amelyek az Isten szent lelke által gerjesztett élő hitet erősítik meg. Mondhatnánk azt is, hogy olyasmi ez, mint a növénynek a víz, amellyel tápláljuk, locsoljuk, hogy üde és zöld maradjon. A hitünknek is szüksége van látható jelekre, amelyeken keresztül erőt nyer a mi hitünk, és erőről erőre juthatunk. Ezért élünk azokkal a sákramentumokkal, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus rendelt el nekünk. De miről is beszélnek e sákramentumok, és miről beszél a keresztség vize? Arról beszél nekünk újból és újból, hogy Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által, aki a sákramentum szerzője is, bűnbocsánatunk van, és nem csak bűnbocsánatunk, hanem békességünk a mennyei atyával, azaz örök életünk. A hívő embernek újból és újból meg kell erősödnie abban, hogy Jézus Krisztusban és ő általa az én bűneim megbocsájtattak. Az én bűneimet eltörölte, ahogyan a víz eltörli a szennyet a földről, az ember testéről, úgy Jézus Krisztus vére megtisztított minden bűntől. Ezért is szoktuk mondani, hogy a hívő élet az Krisztus központú élet. Nem bűn központú élet, nem probléma központú élet, hanem Krisztus központú élet, mert az ő vére megtisztított bennünket minden bűntől, amely alkalmatlanná tett bennünket az atyával való békességre és az örök életre. Ezért tehát a szent jegyek arra is emlékeztetnek bennünket, hogy örök életünk van. És ebben a mi hitünkben megerősít bennünket újból és újból a sákramentummal való élés. Amikor gyermekeinket megkereszteljük, azt jelezzük, és abban erősít bennünket a keresztség, hogy Isten szövetséget ígért a benne hívőknek, és mi hisszük, hogy ezt az ő drága szövetségét, amelyet Krisztusban kötött velünk, ki fogja terjeszteni a mi gyermekeinkre is. Ezért ez a jel megerősít bennünket, nem csak abban, hogy jó úton járunk, hanem abban is, hogy mi az a legfontosabb, amit nekünk, gyermekeink számára tovább kell adnunk, amelyre gyermekeinket is rá kell vezetnünk. Ez pedig nem más, mint Jézus Krisztus, az ő személye, akit az ő ígéje által ismertethetünk meg a mieinkkel. Mi kívánjuk nektek, kedves szülőknek és keresztszülőknek, hogy a Jézus Krisztusba vetett hiteteket erősítse most ez a sákramentum is, mert ő benne nem csak nektek készítetett bűnbocsánat és örök élet, hanem ha hiszünk ő benne, akkor hiszük, hogy gyermekeinknek is. És erősítsen meg benneteket abban az elhatározásotokban is, amelyről mindjárt ígéretet is tesztek, hogy úgy fogjátok nevelni ezeket a gyermekeket, hogy ezt a legdrágább személyt, akiben a mi bűnbocsánatunk és örök életünk elrejtetett és elkészítetett, megismertetitek ővelük. Isten legyen nektek segítségül, hogy ezen az úton mindvégig hűséggel járhassatok, és adja, hogy el ne fogyatkozzék a ti hitetek Jézus Krisztusban, akinek van ereje és hatalma a gyermekeket is magához emelni, az ő szívüket megragadni, és az újjászületés által hitre és Istennel való békességre vezetni. Isten legyen így segítségül nektek és nekünk is, gyülekezetnek, akik kísérjük ezeknek a gyermekeknek a sorsát. Mivel tehát azzal a szándékkal vagytok itt, hogy a gyermekeiteket a keresztség sákramentumában részesítsük, gyertek fennállva, válaszoljatok a következő kérdésekre, melyeket a mi közösségünk rendje szerint kérdezek tőletek. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őket nevelni és neveltetni, hogy egyszer, amikor felnőnek, ők maguk majd önként tegyenek hitvallást az Úr Jézus Krisztusba, az élő Istenbe vetett reménységükről, ha ígéritek, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket, ígéretetek, fogadalmatok megtartásában. Kedves testvérek, gyertek, tegyünk most vallást a mi hitünkről, úgy, ahogy minden keresztjének teszik ezt szerte a világon, akik Jézus Krisztusban és az élő Istenben hisznek. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban. Ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked e gyermekek érkezését, jövetelét, és mindazt, amit ővelük együtt elhoztál, azoknak a családoknak az életébe, akiknek oda ajándékoztad őket. Köszönjük te neked azt, hogy gondviselőjük voltál fogantatásuk pillanatától kezdve, és hisszük, hogy te fogod őket megőrizni életükben. Arra kérünk téged, ne hagyj bennünket hitünkben megszégyenülni, hanem ahogy szövetségre léptél velünk, lépjél szövetségre ővelük is, Krisztus Jézus. Kérünk téged, fordítsad a te kegyelmedet őreájuk, hogy az élő hit drága ajándékát megkaphassák tőled, és odafordulva te hozzád megbékélhessenek az Atyával. Áldj meg bennünket, akik körülvesszük őket, hogy igédet mindenkor készek legyünk szólni nekik, és hitünkben, imádságainkban meg ne restüljünk. Urunk, légy így az őrizője szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, és ennek a gyülekezetnek is. Köszönjük a te áldásodat, kérünk, maradj közöttünk, és erősíts most bennünket a jegyek által. Amen. Adél, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Zóra Viola, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kicsin gyermekek, növekedjetek testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, legyetek áldottak, hogy boldogok is lehessetek. Amen. Isten hozott téged. Isten hozott téged is. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és hozzuk imádságunkat, hitvallásunkat, ami Urunk Istenünk elé, a 431. dicséretünk éneklésével. A 431. dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Kedves testvérek, Isten ígéjét napi ige szakaszunkból, János evangéliumának 6. fejezetéből olvasom. János evangéliumának 6. fejezetéből a 14. verstől a 20. versig terjedő szakaszból. János evangéliumának 6. fejezetében a 14. verstől kezdve ezt találjuk megírva. Az emberek látva a jelt, amelyet tett, ezt mondták: ez valóban az a próféta, akinek el kell jönnie a világba. Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak, és átmentek a hajó a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus, a tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt: én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak. Kedves testvéreim, sokat beszélünk arról, hogy milyen fontos dolog Jézus Krisztusnak, a mi hitünk szerzőjének és bevégzőjének tiszta és igaz ismerete. És hogy ne gondoljuk azt, hogy ez csak egy felesleges szólam, vagy olyan dolog, amellyel nem fontos nekünk annyit foglalkozni, elég, ha hiszünk. Ezért újból és újból látjuk a tanítványok és Jézus korának emberei történetében azt, hogy miképpen ismertette meg Jézus Krisztus velük igazán az Isten országát. Hogyan tisztította ezeket az embereket sokféle hamis elképzelésből, sokféle hamis indulatból, és hogyan mutatta meg nekik és vezette el őket az igazságra. Talán azt mondhatnánk, hogy olykor Jézus igyekezete, törekvése érthetetlen számunkra. Hiszen most is azt olvassuk, hogy miután megvendégelt 5000 embert, egy gyermek 5 kenyerét és 2 kis halát fölhasználva, a sokaság a jelből arra következtetett, hogy az, aki előttük áll, a Messiás. És mi az, amit a leginkább az embereknek Jézus Krisztussal kapcsolatosan tudniuk kell, ha nem az, hogy Jézus a Messiás, hogy Jézus a szabadító. És azt gondolhatnánk, hogy amikor a sokaság jelet, az 5000 ember jól lakását látva eljut erre a fölismerésre, akkor Jézus végre pontot tesz az ügy végére, hiszen ő a Messiás. Hát ha felismerték, ám legyen. De azt látjuk, hogy Jézus mégis elmegy az emberek közül. Mert akik ezt fölismerték, hogy tudnélik ő a Messiás, királlyá akarták őt tenni. Tudjuk azt talán mindannyian, akik voltunk már nagy tömegbe, hogy amikor egy tömeg megindul, annak milyen hatása van. Főleg, ha sikerül egy közös célt találni. Ott van 5000 ember, és valaki elkezdi mondani, hogy hát lássátok meg, a proféták is erről szóltak. Kenyeret adott nekünk ez a názáreti. Ő a Messiás. Egyre többen kezdik el mondogatni, és egyre szorosabbá válik a gyűrű Jézus körül, hogy elragadják őt, és királlyá tegyék. De Jézus mégsem engedi. Miért nem engedi? Azért nem engedi, testvérek, mert ezeknek az embereknek az Isten ismerete hiányos, téves. És Jézus nem akarja ezeket az embereket ebben a téves és hiányos Isten ismeretben hagyni, hiszen szereti őket. Az a tömeg, amelyik ott Jézust elragadni készült, a Messiást földi királynak tudta, vélte és hitte. Ez a tömeg nem akart Jézustól mást, csak a kenyér problémák megoldását, az egészséget, a földi jólétet. És mivel Jézusban látták eme vágyaik zálogát, úgy gondolták, királlyá kell őt tenni. Az ő királysága, az ő országlása majd meghozza számunkra azt, amire itt a földi életben vágyunk. Jézus azonban nem engedi ezt, elmegy közülük, nem adja magát ehhez. Miért nem adja magát ehhez? Azért, testvérek, mert ezeknek az embereknek, noha jó indulattal voltak Jézus iránt, a menny és az Isten dicsőséges terve az eszükbe sem jutott. Eszükbe sem jutott, hogy mit akar az Isten. Pedig ott volt a kezükben az írás, különösen is a Zsoltárok könyve, amit a zsidók ismertek, énekeltek, imádkoztak, és rögtön a második Zsoltárban azt olvassuk, én kentem fel királyomat. Ezt Isten mondja. Egy messiás Zsoltár ez. És Isten azt mondja, én kentem fel. Én adtam hatalmat a királyomnak. Nos, ezek az emberek, mivel Isten terveit nem ismerik, az eszükbe sem jut, Ezek az emberek maguk akarják Jézust királlyá tenni, miközben ki mondja azt, az Atya mondja azt, hogy én teszem őt királlyá. Kedves testvéreim, az ember Isten jeleit, jelzéseit látva sokszor hajlik ma is arra, hogy általánosítson. Sokszor hajlik az ember ma is arra, hogy fölállítson olyan teóriákat, elképzeléseket, amelyek talán tetszenek az Istennek, de amelyek legfőbbképpen jók nekünk. Ma is vannak jelek közöttünk, ha nem is 5000 embert vendégel meg Jézus Krisztus naponta, de mindannyian láttunk és hallottunk az Isten jeleiről és csodáiról, amelyek nap mint nap megtörténnek közöttünk, sőt talán velünk is. Az ember hajlik arra, hogy a csodákat átélve hirtelen elkezdjen általánosítani, és Istenről olyan dolgokat és teóriákat fölállítani, amelyek azonban mégsem egyeznek meg az igével. Ha pedig a mi Istenről való elképzelésünk, vágyakozásunk nem egyezik meg az igével, akkor még ha jó indulat is áll mögötte, nem állhat meg Isten előtt, mert ő ahhoz nem adja magát. Kedves testvéreim, ott Jézusnak nem a földi királyokat kellett legyőznie. Az emberek csak ennyit akartak Jézustól, légy a királyunk! Győzd le azokat, akik most uralkodnak, a római császárt, Heródest, meg a többi kis helytartót. Jézus nem a földi királyokat jött legyőzni. Ahhoz elég egy másik ember. A történelem urai, földi urai, azok mindig egymást győzték le, de csak emberek voltak. Jézus nagyobb győzelemért jött el erre a földre. Ő azért jött, hogy a legnagyobb ellenséggel megküzdjön, aki az ember legnagyobb ellensége. Jézus a halál felett jött győzni. Úgy tanítja nekünk Pál apostol, hogy a mi legnagyobb ellenfelünk a halál. A halál feletti uralmát jött bizonyítani Jézus. De ha királlyá kenik, ha ott hirtelen uralkodóvá teszik, akkor kérdezem én, ki tudna ma róla? Ki tudna ma a zsidó népről? Ha Jézus csak beállt volna a földi királyok sorába, hol lenne Jézus neve? Talán egy történelem könyvben egy röpke kis szakasz szólna róla, mint az egykori zsidó nép érdekes királya. Jézusnak meg kellett halnia ahhoz, hogy a halál feletti uralmát és hatalmát bizonyítsa. Ő ott és akkor nem lehetett király, mert nagyobb cél és nagyobb győzelem volt az ő célja. Kedves testvéreim, azt gondolhatnánk, hogy Jézus ezt elmagyarázhatta volna. De értsük meg, hogy az az 5000, aki ott lelkesen Jézust királlyá akarta tenni hirtelenjében, nem értette volna meg azokat a mennyei célokat, amelyek Jézust motiválták. Nem értették volna meg. Nem csak azt tudjuk, hogy egy tömeg el tud sodorni, ha egyszer valamit a fejébe vesz, de azt is tudjuk, hogy a tömeg nehezen megállítható. A tömeget nagyon nehéz hirtelen valami álláspontváltásra bírni. És ha Jézus el is kezdett volna ott kiáltozni közöttük, és elkezdte volna őket tanítani, vajon az 5000 megmozduló ember odafigyelt volna-e arra? Mégis azt látjuk a történet folytatásában, hogy Jézus az övéinek a tudtára ad dolgokat. Mert hogy úgy néz ki, hogy nem csak az 5000 gondolkozott rosszul Jézusról, hanem rosszul gondolkoztak róla az ő tanítványai is. Könnyen gondolhatjuk azt, hogy mások, akik Istentől távolabb vannak, belecsúsznak abba a hibába, hogy rosszul gondolkozzanak Jézuson. Na de mi, akik templomosok vagyunk, akik a Bibliát is elővesszük néha, hát mi azért csak jól gondolkozunk Jézusról. Nos, testvéreim, ott volt ez a 12, akik szintén nem értettek és nem tudtak még sok mindent Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Amikor Jézus Krisztus elrejtőzik, akkor azt olvassuk róluk, hogy beülnek egy hajóba, és elindulnak a Genezáret taván, aztán szélviharba keverednek, rájuk esteledik, és kint hánykolódnak a genezáreti tó habjai között, ahol egyszer csak megjelenik nekik Jézus. És újra bemutatkozik nekik Jézus. Ott van az este, a sötét, a vihar, ami elragadja ezeket az embereket, az eredménytelen küzdelem a habokkal, a széllel, félelem a szívükben, és akkor megjelenik közöttük Jézus, az ő valójában, az ő testi valóságában, azt olvassuk, a tengeren járva, és ezeket az embereket a rémület fogja el. Látják, hogy Jézus az, mégis a rémület fogja el őket. Átélték, látták a kenyércsodát, összeszedték a maradékokat, azonban a szívükben még mindig nem volt tiszta és helyes Isten ismeret. Még mindig nem értették ők sem, hogy kicsoda Jézus. Ha az ember Istennel kapcsolatosan csak a tapasztalataira épít, és valljuk meg, ez a mi alap gondolatunk, sokszor halljuk is, talán egymástól is sajnos, hiszek, ha látok, azaz hiszek, ha tapasztalok, akkor mindig az a vége, hogy a nem várt élethelyzetben az ember félelembe, rémületbe esik, hogy az ember szíve elbizonytalanodik. A tanítványok is csak a tapasztalatokra építettek addig, de a életüknek ebben a kritikus helyzetében ez a tapasztalatokon nyugvó hit nem volt képes őket megnyugtatni és megtartani. Mégis mi az, ami megtöri ezt a félelmet? Jézus szava ez, testvérek, úgy kell, hogy mondjam közöttetek, hogy az ige. Azt olvassuk, Jézus oda megy hozzájuk, a tengeren járva, és miközben ezek félelemmel és rémülettel a szívükbe reá tekintenek, Jézus megszólal, én vagyok. Én vagyok. Ennek a mondatnak a titka Jézus Krisztus. Mondhatta volna bárki ezt a mondatot, ennek nem lett volna semmilyen hatása, de ezt a mondatot nem akárki mondta, hanem Jézus Krisztus. És ezért ez a mondat, az ige, békességet hozott a tanítványok szívébe. Mert kicsoda ez a Jézus Krisztus? Ő az Isten szeretete. Ő az Isten szeretete. Azt mondja a tanítványoknak, én vagyok. Ti az enyéim vagytok, az én barátaim vagytok. Én szeretlek benneteket. Én vagyok az Isten szeretete. Én vagyok. János első levelének 4. fejezetében, a 18. versben eképpen vall erről a szeretetről János. A teljes szeretet, azaz Jézus Krisztus kiűzi a félelmet. Kiűzi a félelmet. Ez volt az, amit ott megtapasztaltak. Jött Jézus, azt mondja, én vagyok. Én vagyok az élő Isten szeretete. És kiűzi az ő megjelenése a félelmet és a rémületet a tanítványok szívéből. Igen, aki ott jön és azt mondja, én vagyok, ő az élet. Ő a mi üdvösségünk, ő a mi váltságunk, ő a mi szabadulásunk. Ő mondja ezt, én vagyok. Kedves testvérek, az igaz hitet, az igaz hívőt minden helyzetben megerősíti, megvigasztalja és megbátorítja, serkenti az ige, Jézus szava, az, ami Jézus szájából jön. Az emberi szó, az nem mindig képes arra, hogy bennünket megvigasztaljon. Az emberi szó nem mindig tud megerősíteni. Az emberi szó nem mindig tud megbátorítani. De amikor megjelenik Jézus, és azt mondja, én vagyok, akkor a hívő szív hirtelen megvigasztalódik. Akkor a hívő szív megbátorodik. Akkor a hívő szív megerősödik, mert serkenti, éleszti, táplálja az élő ige. És hadd tegyük hozzá, hogy Jézus mennyire szereti ezeket a tanítványokat. Nem csak az ígét mondja nekik, amely által megvigasztalódnak és erőt vesznek, hanem itt, ezen a helyen Jézus még a vihart is elűzi. Azt olvassuk egyszeribe, kikeveredve a viharból, a kilátástalanságból, odaérkeztek az úti céljukhoz. Nem lehet ebből sem általánosságokat levonni, hogy ahol Jézus megjelenik, ott mindig eltűnik a vihar, noha mi szeretnénk, hanem a titkot kell megérteni, hogy viharban is Jézus Krisztus szava és igéje, itt vagyok, én vagyok, az, ami a hívő szívet megerősíti. Megerősíti, hogy kitartson és hogy megálljon. Pál apostol és Szilász ott a Filippi börtönben, miután minden okuk meglett volna arra, hogy hitükben megrendülve Istent, Jézus Krisztust megtagadják, azt olvassuk, imádkoznak és énekelnek. Ott abban a nyomorúságban két ember az ígét hirdeti egymásnak, ima és énekszó formájában. Mert az ige az, amely az embert megnyugtatja, megbátorítja és megerősíti. Kedves testvérek, a mi helyes Isten ismeretünk és Jézus ismeretünk mindig ennek a kérdése. Ismerjük-e az ő beszédét és igéjét? És ha valaki azt kérdezi, én nem tudom, hogy hívő vagyok-e vagy sem. Én nem tudom, hogy mit ér az én Isten ismeretem. Annak hadd mondjam azt, ha az ige téged megnyugtat, ha te azt hittel hallgatva befogadod, és békesség van a szívedbe, akkor jó úton jársz. De ha az Isten igéje nem hozott te szívedbe nyugalmat, ha nem indít téged, ha nem serkent, ha nem tud megvigasztalni és megbátorítani, akkor imádkozz azért, hogy a hitetlenségedből Isten kiragadjon, és hogy az ő szent lelke által megajándékozzon téged drága és élő hittel. Ahogy mondtam, ezeknek a tanítványoknak erősödniük kellett a hitben. Ők valamit tudtak már Jézusról, hiszen mindenkinél több csodát láttak Jézus mellett, de még mindig nem volt tiszta a szívük és a lelkük és az értelmük Jézussal kapcsolatosan. És talán amikor az 5000 föl lelkesedése őket is elragadná, akkor jön Jézus, és helyre teszi a dolgokat. Hatalmon van vihar, tombolás, mindenféle természeti erő fölött, hatalmon van a kenyerek fölött, az emberek szükségei fölött, de én azért jöttem, hogy életük legyen. Hogy életük legyen. Békesség az Atyával. Azt mondja a Pál apostol a korintusi gyülekezetnek első levele második fejezetében, az 5. versben. Azért hirdetem nektek az igét, Jézus Krisztust, akin kívül nem akarok másról tudni közöttetek, hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem az Isten erején nyugodjon. Hallod-e Jézus szavát, aki ma is azt mondja neked, én vagyok, itt vagyok. Azért hirdetjük ezt a szót, azért prédikáljuk újból és újból, alkalomról alkalomra, hogy a ti hitetek, hogy a mi hitünk ne emberek bölcsességén, hanem az Isten drága erején nyugodjon, azon az erőn, amely legyőzte a halált, és azon az erőn, és azon a drága személyen, akiben és aki által elkészítetett minden mi nékünk. Mert aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna ővele együtt mindent mi nékünk. Bátorítalak és hívlak benneteket Jézus Krisztus követésére, az ige megismerésére, az Isten képünk, a Jézus Krisztus képünk tisztázására, az ige által, hogy majd lehessenek igaz és szent tapasztalataink is ő mellette. Amen. Kedves testvéreim, a 300. dicséretünk első két versét énekeljük most. A 300. dicséretünk első két versét, az első vers így kezdődik: Lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tisztogatni akarsz bennünket, olykor bajok és nehézségek által hozott tudtunkra azt, hogy ki vagy te valójában, mert olyan sok általánosságot gondolunk te rólad, olyan sok tézisünk van, amelyet egy-egy tapasztalat alapján állítottunk fel te rólad. Olyan sok gondolatunk van arról, hogy mi lenne a jó, aminek valójában semmi köze te hozzád. Köszönjük, hogy ahogyan nem hagytad ott a népet sem félreértésben, úgy bennünket is megtanítasz arra, hogy ki vagy te valójában. Dicsőítünk téged az igéért, a beszédedért, szent lelkedért és a hit drága ajándékáért is, amelyel megajándékoztál bennünket, hogy nekünk tiszta képünk legyen arról, hogy ki is vagy te igazán. Adjad, Urunk, hogy alázattal hadd tudjunk elfogadni tőled tanítást, fenyítést, intést, bátorítást is. Köszönjük, hogy most ezekkel a szavakkal jössz hozzánk, én vagyok, ne féljetek. Urunk, üzd el a mi szívünkből a félelmet. Hisszük, hogy Te vagy az, aki meg tudsz bennünket szabadítani és tisztítani minden bűntől és minden félelemtől. Cselekedd ezt meg velünk, hogy dicsőíthessünk Téged, és adjad, hogy kétség nélkül hihessük, tudhassuk és eképpen is élhessünk, hogy Te győztél a halál felett. Köszönjük Neked a vasárnapot, amely a Te győzelmednek hirdetője. Adjad, hogy ebben soha meg ne inogjunk, hanem minden gyötrelmünkben, küzdelmünkben és nehézségünkben hadd tudjunk fölnézni Te reád, aki győztél és a Te győzelmedben részesítesz bennünket is. Kérünk, hogy adjál így bátorságot nekünk a jövőnkhöz, a holnapunkhoz, tarts meg bennünket egészségben, de ha a betegség nehézségével kerestél is, engedd, hogy benned bízva tudjuk hordani ezt a nehézséget is. Kérünk Téged, maradj közöttünk és velünk, fogadd hálánkat minden jó téteményedért, amelyet velünk cselekedtél, itt a gyermekek között is az elmúlt héten. És növeljed a Te ígédet közöttünk, hogy tisztulhasson a mi hitünk, és növekedhessen a mi reménységünk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, bízzatok, ne féljetek. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk zárásaként a 300. dicséretünket keressük ki újra, és a dicséretnek énekeljük a 3. és a 4. verseit, melyek visszavezetnek bennünket az ige üzenetéhez. A 300. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Csak Te kell lesz, én Uram, benned mindent meglelek.
Is my